Szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait a külső kelenföldi egyházközség nevében, úgynevezett házigazdái a kelenföldi gyülekezettel együtt mi vagyunk most ennek az estének. Kívánom, hogy ez az este is az előzőkhöz hasonlóan Isten szent lelke által legyen áldott közöttünk. Hogy mindez így lehessen, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, örökkévaló Istenünk az Úr Jézus Krisztus által. Hálát adunk néked azért, hogy elhoztál bennünket erre az estére. Kiemeltél bennünket most egy időre ebből a nagyvárosból, a körülöttünk zajló életből, csak azért, hogy odaülhessünk a te lábaidhoz, és hallhassuk a te szavadat. Add meg, Urunk, hogy ezen az estén, ha halljuk a te szavadat, meg ne keményítsük a mi szívünket, hogy míg tart a ma, addig ismerhessünk meg téged és a te akaratodat, a te célodat a mi életünkkel. Hálát adunk azért, hogyha van itt valaki, vagy vannak valakik közöttünk, akik az elmúlt időben szomjasak voltak, vagy magányosak, és most úgy érzik, hogy ittak már az életvizéből, úgy érzik, hogy nincsenek egyedül, mert te megígérted, hogy velük vagy és velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Könyörgünk hozzád, Urunk, hogy áld meg ezt az estét, áld meg az igének szólóját, az igének hallgatóit, áld meg azt a másik 9 helyet, templomot, ahol egybe gyűlnek a te gyermekeid és azok, akik most még nem a te néped, most még nem a te gyermekeid, de a te lelked által azzá lehetnek, akik most még távol vannak, de íme közelvalókká is válhatnak a te kegyelmedből. Így légy velünk, így közöld velünk ezen az estén is a te kegyelmedet. Amen.
Kedves testvéreim, az a téma, amellyel ígéretünk szerint ezen a ma esti alkalmon foglalkozunk, így hangzik: sodródom, megvethetném a lábam valahol. József Attilának az egyik vers részlete ötlött fel bennem, amikor ezen gondolkodtam. Idézem: folyót piszkál a szalmaszál, mi kapja, viszi már az ár, és sodorja a padokat, a kiszniket, a kocsikat, a csákókat, a lovakat, a fölmutatott kardokat. Milyen különös kép, de nagyon szemléletesen adja elénk, hogy mire gondol a költő. Szinte ott állok egy folyó partján, a parton kövek vannak, két kő közé, beszorulva egy szalmaszál, és ahogy a víz mozgatja, mintha a szalmaszál piszkálná a folyót. Aztán egyszer csak jön egy hullám, a hátára veszi, és sok súlyos, nehéz tárgyal együtt magával sodorja ezt a szalmaszálat is. Ilyen sodró a mi életünk is. A mi kis életünk szalmaszála meg-meg böki a nagy életet, és aztán a nagy élet hányszor elsodorja a kis szalmaszálat. Történelmi viharokat éltünk át, milyen sokakat elsodort. Gyűlölködő indulatok sodrásában éltünk, élünk, szenvedünk. Anyagi javak hajszolása sokaknak ez a sodrás. Vannak, akik szenvedély miatt, vannak, akik szenvedések miatt érzik úgy, hogy sodródnak. Egy fiatal ember nemrégiben feltette ezt a kérdést, tessék mondani, meg lehet állni a lejtőn. A gondja az volt, hogy belesodródott egy galeríbe, és először nagyon imponált neki az, ami ott volt, aztán megcsömörlött, kiábrándult, szeretett volna elszakadni tőlük, nem engedték. Erős kézzel fogták, és most sodródik. Tessék mondani, meg lehet állni a lejtőn. Ma este azt az örömhírt hoztam ide, testvéreim, és Isten igéje alapján hirdetem nektek ezt a nagy örömhírt, hogy nem kell sodródni, hogy meg lehet állni, hogy van egy kőszikla, amelyen meg lehet állni, és ez a kőszikla Isten ígéje, a testélet íge, az Úr Jézus Krisztus. Az az alapíge, amelynek alapján erről szeretnék én most szólni, bizonyságot tenni, a Márk írása szerinti evangélium 14. fejezetében található, a 27. verstől a 31. versig terjedő szakaszban, és a 66. és azt követő versekben így. A tanítványoknak ezt mondta Jézus: ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. De feltámadásom után előttetek fogok menni Galileába. Péter pedig mondaná ki: ha mindnyájan megbotránkoznak is, de én nem. Mondané ki Jézus: bizony mondom néked, hogy ma, ezen az éjszakán, mielőtt a kakas kétszer szólana, háromszor tagadsz meg engem. Ő pedig annál inkább erősítette: ha veled együtt kell is meghalnom, semmiképpen meg nem tagadlak téged. Hasonlóképpen szóltak a többiek is. Amint pedig Péter lent volt az udvarban, odajött egy a főpap szolgálói közül, és meglátván Pétert, amint melegedett, rátekintett, és ezt mondta: te is a názáreti Jézussal voltál. Ő pedig megtagadta, mondván: nem ismerem, nem is értem, amit mondasz. És kiment a tornácra, és a kakas megszólalt. A szolgáló pedig meglátva őt kezdé ismét mondani az ott állóknak: ez közülük való. Ő pedig ismét megtagadta. Kevés idő múlva az ott állók ismét ezt mondták Péternek: bizony közülük való vagy, mert Galilea beli vagy, és a beszéded is hasonló. Ő pedig kezdett átkozódni és esküdözni, hogy nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek. És másodszor szólt a kakas: és Péternek eszébe jutott a beszéd, amelyet néki Jézus mondott, hogy mielőtt a kakas kétszer szólana, háromszor megtagadsz engem. És sírva fakadt. Péter a tagadás lejtőjére került. Nem csak a tagadásnak van lejtője, nagyon sokféle lejtő van, amire rákerülhetünk. De Pétert ezen kísérjük nyomon. Rákerült erre a lejtőre, pedig micsoda nagyszerű fogadkozásai voltak. Ha mindenki megtagad is téged, én nem. Ha mindenki szép szalad mellőled, én ott vagyok. Mind végig hűséges leszek. És én hiszem, hogy Péter ezt komolyan mondta, a szíve teljességéből mondta. Ő csak ugyan így szerette volna ezt csinálni. Mégis rákerült a tagadás lejtőjére. Felgyorsultak körülötte az események. Jött az a nehéz éjszaka, amikor Jézus vért verejtékezve gyötrődött. Amikor arra kérte három tanítványát, hogy imádkozzatok velem, és ők nem tudtak együtt imádkozni, elaludtak. Aztán jöttek Jézust elfogni. A tanítványok szétszaladtak. Péter távolról követte a Jézust elhurcolókat. Beügyeskedte magát a főpap udvarába. Ott melegedett a tűz körül. Aztán megszólították őt, és ebben a helyzetben, ebben a szituációban ő úgy érezte hirtelen, mit sem gondolva, hogy nem lehet más tenni, csak tagadni azt, hogy ő Jézus tanítványa. Aztán másodszor, aztán harmadszor, először csak tagadta, a végén már átkozódott. Van-e megállás ezen a lejtőn? Meg lehet-e állni, hogyha valakit így elkezd sodorni a környezet, vagy a szívének az indulata? Meg lehet-e állni? Azt mondtam az elején, hogy meg lehet állni. Ez az örömhír. De csak ugyan így van. Ránk is vonatkozik. Nem tudom, hogy közületek testvéreim ki milyen sodrásnak van kitéve. Meg lehet állni. Lehet, hogy kétségbe ejtve kapaszkodunk, esve kapaszkodunk, hogy el ne sodortassunk, de úgy érezzük, hogy erősebb a sodrás, mint mi vagyunk. Meg lehet állni. Gondoljunk csak Jézusnak egy másik tanítványára. A 12-höz tartozott ő is. És ezen a nehéz éjszakán elindult a lejtőn ő is. Júdásra gondolok. Ő is elindult a lejtőn, az árulásnak a lejtőjén. A 30 ezüst pénz, a főpapokkal és írástudókkal való alkú, Jézus elárulása, és aztán a fegyveresek odavezetése, az áruló csók, hogy indult el, és hogy gyorsult fel a lejtőn Júdás, a tanítvány. És riadtan kísérjük az ő útját, hogy egyre mélyebbre jutott. Nézzétek, hogy kapaszkodik ez az ember, ez a tanítvány, mindenbe, ami csak ott van körülötte. Rájön az, hogy rájött arra, hogy rosszul cselekedett. És belekapaszkodott abba a gondolatba, hogy visszacsinálok mindent. Visszament a tett helyre, ahol fölvette a 30 ezüst pénzt, és vissza akarta adni. Szerette volna meg nem történté tenni ezt az esetet. Nem lehetett. Ott hagyta az ezüst pénzt. Nem törődött semmivel, és ahogy sodródik, egyre lejjebb, mi történik vele? Nem csak a 30 ezüst pénzt dobja el, az életét is eldobja magától, nincs megállás. A halálba torkollik ez a sodródás. Eszerint mégse lehet megállni? Vagy hogy is van ez, hogy van, aki meg tud állni, aki erősebb, és van, aki nem tud megállni a sodródásban, aki gyöngébb? De mi az, amit nem tett meg Júdás? Hiszen, ha mi ennyi mindent megtennénk, amit ő, milyen jó lenne, hogyha a bűn elkövetése után röviddel rájönnénk arra, hogy rosszat tettünk. Aztán megpróbálnánk jóvá tenni, amit rosszul tettünk. És megpróbálnánk elmondani azt, hogy rosszul tettük, amit tettünk. Mint ahogy Júdás is megvallotta, hogy ártatlan vért árultam el. És ha mi olyan becsületesek lennénk, mint Júdás volt, aki visszaadta azt, amit felvett vérdíjként, hol rontott el mégis? Vagy hogy lehetséges ez, hogy az egyik tanítvány megáll és a másik nem? Én melyikhez tartozom? Megállhatok? Vagy sorsszerűen kell sodródnom és nem állhatok meg többé ezen az úton? Ezt a nagy kérdést teszi fel nekünk az ige, és idézem Pál apostolt, aki azt mondja, a világ szerint való szomorúság halált szerez. Megint csak József Attilának egy vers sora jut az eszembe, nem sokkal tragikus halála előtt írt egy verset, Kész a leltár címmel. Nyilván ismerte a 90. Zsoltár kezdő sorát, mert ennek az ellentétét írja le ennek a versnek az első sorában, magamban bíztam elejétől fogva. Vajon nem itt van a titok nyitja, hogy Júdás magában bízott elejétől fogva, mindent megtett, amit emberileg meg lehetett tenni azért, hogy jóvá tegye azt, amit tett. És úgy néz ki, hogy kevés volt. Mert kevés, ha magunkban bízunk. Mert kevés, ha magunk próbáljuk jóvá tenni azt, amit elkövettünk. Mert a mi bűneinkre magunkban nem találunk igazán jó megoldást. Valahol itt van a titok nyitja, hogy Péter nem magában bízott. Akkor tehát Péter a hős, és Júdás a bukott hős? Nem. Nem Péter a hős. Pétert is megtartja valaki. Nem Péter személye, hanem az őt megtartó ige a titok nyitja. Ez az ige tart meg bennünket. És itt van az örömhír, hogy akár milyen gyengék vagyunk, erőtlenek vagyunk, akár mennyire sodródunk, és úgy érezzük kétségbe esve, hogy nem tudok megállni. Van olyan erő, amelyik megállít. És ez az erő az igének az ereje. Én most erről a megtartó szóról, erről az isteni igéről szeretnék bizonyságot tenni, és hittel elmondani, hogy az íge kőszálként megáll, és hogyha erre az ígére mi felkapaszkodunk, vagy ráállunk, akkor ez a kőszál bennünket is hordoz és megtart. Erről az ígéről szeretnék tehát most a felolvasott bibliai versek alapján néhány gondolatot elmondani. Mindenek előtt azt, hogy ez az íge megszólít, illetve Isten az íge által szólít meg bennünket. Íge alatt értjük a Biblia szavát. Íge alatt értjük a testélet ígét, az Úr Jézus Krisztust. Tehát a Biblia szava által az Úr Jézus Krisztus élete, tanítása, kereszthalála, feltámadása által szólít meg bennünket Isten. Megszólíthatna másképpen is, szólongat sokféleképpen is, de mi ezt tanuljuk a Bibliából, hogy a legteljesebben, a legdirektebb módon Isten bennünket az ő ígéje által akar megszólítani. Hogyan szólít meg? Úgy, hogy önismeretre vezet. Péternek is elmondta Jézus, hogy vigyázz, Péter, ne magadban bizakodj. Ismerd meg magad, hogy ki vagy. Ezen az éjszakán elárulsz engem. önismeretre tanít Jézus szava, önismeretre tanít a Biblia. Calvin János mondja éppen ezzel kapcsolatban a magyarázatában, hogy fényesen tükrözi a mi erőtlenségünket az, amit Jézus mond. Ezért érdemes olvasni a Bibliát, hogy igaz önismeretre jussunk. De azért is érdemes, mert igaz Isten ismeretre is csak az íge vezet el bennünket. Ez a másik, amit ebben a párbeszédben Péter megtud Jézustól, hogy de feltámadásom után előttetek megyek. Igaz, hogy te gyenge ember vagy, Péter, de én feltámadok, és előtted megyek, és erőt adok neked. Rajtam keresztül megismerheted az Atyának az erejét. Isten ígéje tehát önismeretre tanít, mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom, milyen kicsi, erőtlen, gyenge ember vagyok is, hogy el tudok sodródni Isten közeléből, milyen útakra tudok menni, csak amikor észhez térek, akkor riadok meg, hogy kerültem én ide, és ugyanakkor megtanít az ige arra, hogy Isten hatalmas Úr, szerető, szívű Isten, aki az ő egyszülött fiát odaadja értünk, és ha mi hiszünk ő benne, nem veszünk el, hanem örök életünk lesz. És ez a Jézus, mint feltámadott Úr előttünk jár, és mi bátran a nyomába léphetünk, és mehetünk vele. Mit tesz még az íge? Szolgai formában jön el közénk. Ez a másik, amit érdemes ebből a történetből hangsúlyozni. Jézus szól, de Péternek meg lehet tenni azt, hogy ezt a jézusi szót elnémítja. A saját véleményét szembeszögezi vele. Nem ért egyet Jézussal, hanem szinte kioktatva Jézust elmondja, hogy ez nem eshetik meg veled, és velem sem eshet meg az, amit te mondasz, Uram, nekem egészen más a véleményem, én nem osztom veled a nézetemet. Megteheti az ember azt, hogy Isten szavának ellene áll? Megteheti. Ez is Istennek így tetszett, hogy szolgai formában küldje el az ígét közénk, hogy ne kényszerítsen bennünket kívülről, felülről, hanem szólítgasson bennünket belülről, hogy a szívünk teljességéből rájöjjünk arra, hogy kik vagyunk mi és ki ő, és úgy hívjuk őt be magunkhoz. Ő nem akar betörni hozzánk erőszakkal, az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki hallja az én szavam és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok és ő én velem. Péter ellene áll az ígének, annál inkább erősíti az ő gondolatait. Ma is így vagyunk ezzel, testvéreim. Szól Isten ígéje. Ott van a Biblia a kezed ügyében. Megteheted azt, hogy becsukod, nem érdekel. Szól az íge hirdetés. Megteheted azt, hogy bezárod a füled, és mondod a magadét, a magad igazát. Jézust, a testélet ígét keresztre lehetett feszíteni. A Golgotán ott szenvedett, mert a testélet íge az emberek kezébe került, és mi emberek oda szegeztük őt a keresztfára. Milyen különös dolog, de fogadjuk el Isten üzeneteképpen ezt, hogy szolgai formában jön el az ige, és ez a mi felelősségünket növeli meg, igen. Aztán beszél itt a történet a feledésbe menő ígéről. Arról, hogy Péter ezt a beszélgetést talán el is felejtette már, sodródik az eseményekkel, és egy válságos pillanatban jut csak az eszébe, de addig nem. Jönnek a drámai események, ő sodródik, egyre mélyebbre kerül, aztán félelem szorongatja a szívét, úgy gondolja, hogy ebben a helyzetben, ilyen környezetben nem lehet vagy nem szabad bizonyságot tenni arról, hogy én Jézushoz tartozom. A másik ember szavát sokkal nagyobb súllyal érzi, Jézusét már rég el is felejtette. El lehet felejteni az igét. De milyen nagyon jó látni azt, tapasztalni azt, hogy azért Isten igéje nem tér vissza üresen. Úgy néz ki, hogy Péter elfelejtette, nem gondol rá, de egyszer csak mégis eszébe jut. Egy válságos pillanatban így olvassuk, hogy eszébe jutott a beszéd, amelyet Jézus mondott neki. És ez az eszébe jutó ige, ez sokkolja őt, ez megrendíti őt, ez könnyeket csal a szemébe. Ez erőt ad neki ahhoz, hogy kirohanjon és kiszakítsa magát a tagadásnak ebből az állapotából. Ez ad neki erőt ahhoz, hogy megálljon a lejtőn és ne sodrodjék tovább, hogy új irányban kezdjen elmenni. Hogy jutott eszébe Péternek ebben a válságos pillanatban Jézus szava? Van ennek egy külső jele, megszólal a kakas. Milyen nagyszerű, hogy Isten igéje úgy szólít meg bennünket, hogy nagyon sok képhez köti az üzenetet. És ezek a képek eszünkbe juttatják Jézus szavát, de ez csak a külső. Van ennek egy sokkal mélyebb oka, hogy miért jutott Péternek eszébe az ige. A Szentlélek Isten juttatja eszünkbe az igét. A döntő pillanatokban, hogy is mondta Jézus, ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd mindenre, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam néktek. Ez a nagyszerű dolog, hogy az ige, amit talán visszautasítunk, talán elfelejtünk, de Isten mégis megszólított rajta keresztül bennünket, és valahol a mélyben elraktározódik a gondolataink és a szívünk legmélyén, ott lappang, a Szentlélek Isten hívó szavára egyszer csak elemi erővel előtör, és akkor megváltozik az életünk. Ez Isten csodája. Ezt nem lehet kikényszeríteni, ezt szabad hirdetni, ezt szabad hinni. Lehet, hogy ma este is vannak olyan testvérek, akik nem a most hallott ígét hallják meg elemi erővel, hanem lehet, hogy egy régen hallott íge jut az eszükbe. Honnan jut az eszükbe? Isten szent lelke jutatja az eszükbe ezt. És hogyha szíven találja őket, és úgy érzik, hogy engem most itt Isten megszólított ezzel az ő szavával, akkor egy csapásra újjá lehet az életünk. Ezt lehetne így mondani, hogy újjászületés. Mert olyan döntő változás ez az ember életében, hogy nem lehet kisebb dologhoz hasonlítani, mint egy egészen új létezéshez, egy újjászületéshez. Mondom az örömhírt még egyszer, aláhúzva, meg lehet állni a lejtőn. Merem mondani még kiélezettebben, nincs az életednek olyan sodrása, olyan lejtője, amelyen akármilyen gyorsan zuhannál is, rohannál is lefelé, meg ne állíthatna Isten ígéje, Jézus szava, hogyha az a Szentlélek erejével megszólít, és úgy érzed, hogy ez itt most nekem szól. Nem azért van megállás a lejtőn, mert kicsi a lejtő, mert nagy a mi erőnk, mert ügyesek vagyunk, mert mégsem olyan túl nagy a sodrás, nem. Mindezek ellenére, mert Isten ígéje olyan hatalom, hogy ő meg tud állítani, újjá tud teremteni, és szolgálatba tud állítani bennünket. Nem Péter a nagy, az ígé az erős. Júdás a maga erejében bizakodva mindent megtett, amit megtehetett. Kevés. Mindaz, amit mi tehetünk, kevés. De a kegyelem mindenkit meg tud tartani. Aki Svájcban járva Schaffhausen közelében a rajnai vizesést látta, felejthetetlen élményként bizonyára a szívében ott van. Messziről hallani azt a dübörgést, amivel zuhan le magas sziklákról a víz. Ügyes emberek kitalálták, hogy motorcsónakkal oda lehet manőverezni egy olyan sziklához, amelyik ennek a mintegy 100 méteres sziklafalnak a közepén áll és kiemelkedik ebből a rohanó, zúgó, mindent magával sodró áradatból. Lépcsőket vágtak ebbe a nagy sziklába, korlátot tettek oda, és a turistákat jó pénzért odaviszik. Engem is elvittek oda, felejthetetlen élmény volt ott állni a víz közepén, iszonyú erővel zuhog jobbra-balra, lefele a víz, mindent visz magával, és egy kősziklán ott állni, mindezek kellős közepén. Ez az, amit ma este ajánl nekünk az élő Isten. Állj a kősziklára, van egy ilyen kőszikla, az íge kőszálként megáll. Ilyen kőszikla a testélet íge az Úr Jézus Krisztus. Ilyen kőszikla az ige hirdetés, nem emberi beszéd, hanem rajta keresztül Isten üzen. Állj erre a kősziklára, és akkor akármilyen rohanó sodrásban élsz is, Istennek kedves módon be lehet tölteni a küldetést. Csendesedjünk el, testvéreim, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, a kősziklát. Hálát adunk, hogy oda hívsz bennünket magadhoz, hogy álljunk erre a kősziklára. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy te emberré lettél, értünk, hogy te megszólítasz bennünket. Szelíden és alázatosan, te szüntelen szólítgatsz minket. Bárcsak válaszolnánk a te szavadra, ne ellenkezve, ne úgy, hogy elfeledkezünk arról, hanem engedelmesen. Köszönjük, hogy a Szentlélek által nekünk is eszünkbe juttathatsz régen hallott ígét, és megeleveníthetsz most hallott ígét egyaránt. Tedd meg ezt, Urunk, és add, hogy minket is megrendítsen a te szereteted, minket is elindítson a te hívásod, minket is megállítson a kétségbeesés lejtőjén a te hívószavad. Könyörgünk lejtőre került embertársainkért, különösképpen a szenvedőkért, a betegekért, akik a halál közelében érzik a nagy sodrást és nem tudnak kibe kapaszkodni. Könyörgünk a menekültekért, a háború áldozataiért, a hajléktalanokért, az éhezőkért, olyan tömegekért, akik pánik hangulatban menekülnek betegségek és a halál elől. Urunk, annyi nyomorúság van ebben a világban, könyörülj meg rajtunk, adj kősziklát a mi lábunk alá, és add, hogyha megértjük azt, hogy a tieid vagyunk, akkor a magunk helyén készek legyünk szolgálni neked teljes szívből. Köszönjük, hogy meghallgat bennünket, mert nem a magunk erejére, érdemére hivatkozunk, hanem a mi megváltunkra, az Úr Jézus Krisztusra. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Én, mint Mózes, szólni nem nagyon tudok, de mégis nagyon örülök, hogy szólhatok, és duplán örülök, mert örülök, hogy nagyon sok testvért kaptam az Úrban. Ilyen sok-sok testvért, nem csak a saját gyülekezetemre gondolok, hanem mindazokra, akik most eljöttek, és azért örülök duplán, mert nagyon sok ember van, tudom, aki még nem Isten gyermeke, de én már előre örülök, hogy ők is egyszer Isten gyermekeivé válhatnak. Épp ezért vállalkoztam én is most szólásra. És két verset hoztam. Az egyik életem döntéséről szól, a másik az tartalmazza mindazt, amit Istentől megtanultam. Ennek a címe végrendelet lesz, és senki ne botránkozzon meg rajta, hogy ilyen fiatalon ilyenről gondolkozom. Ez nem a rossz értelemben vett, hanem igenis az örömben vett végrendeletem, hiszen tudom, hogy egyszer az Úrhoz juthatok. Az első vers címe az, hogy választás. Nagyon mély a szakadék, mely közted és köztem áll, Uram. S a függő hídon mégis te utat mutatsz. Döntenem kell, rád bízom-e magam. Szól az Úr, s hátra nézek. Látom a szennyet, mi engem éget. Látom láncaim, s ebből csak Jézus tud megváltani. Döntök így hát mellette, hisz jobb, boldogabb életet ígér. Benne megbízom én, nem csapod be. Tisztábban, szabadabban élek. Mellette én semmitől, senkitől nem félek. Végrendelet. Ha már nem a földi létben járok, emberek, Krisztus, ti meg ne gyalázzátok. Oly nehéz az élet, de ő szebbé, tisztábbá teheti. Engedelmeskedjetek hát ő neki. Legyetek szolgái teljes szívvel, erővel, ésszel. A halál rémisztő gondolata így enyészt el. Szeresd, ki téged gyűlöl, és áld, aki átkod. S így lehet neked is, angyal álmod, s valóságod. Nehéz tudom, de Jézus mindig veled jár. Szeretete csodákat tesz általad. Ezt a lehetőséget Istenre kérlek, el ne szalad.
Milyen érdekes az, hogy én is minden este ugyanúgy ott tudok a padok között, mint mindannyian, és mégis szeretnék most egy gondolatot elmondani. Azon gondolkoztam, hogy milyen sodrás van tényleg az én életemben is, és ennek mindannyian részesei vagyunk, ezek a szürke hétköznapok. A munkahely, aztán mindenféle egyéb teendők, és ez így megy napról napra, és az ember bele tud fáradni, és sokszor kérni azt, hogy tényleg csak így folyik az élet, ennyi lenne? És ekkor jutott eszembe egy olyan ige, amit évekkel ezelőtt olvastam, és nagyon fontos üzenete volt számomra. Jeremiás könyvében található. Isten mondja azt a népéről, Izraelről, hogy kettős gonoszságot követett el az én népem. Elhagytak engem, az élővizek forrását, hogy kutakat ássanak maguknak. Repedezett kutakat, amelyek nem tartják a vizet. És ezen én nagyon-nagyon elgondolkoztam, hogy tényleg ezek a kutak, vagy más fordításban víztartók, az mi életünk, hogy mindig próbáljuk valamivel megtölteni. Mi próbáljuk bele meregetni az erőt, a vizet. És ez mindannyiunknak különböző lehet, hogy miben reménykedünk, miből merítjük az erőnket. És tényleg ez egy olyan magunkban bízás sokszor, vagy véletlenekben való reménykedés. És ezért jó az az ige, hogy megmutatja, hogy van élő vízforrás, és van olyan általunk készített kút, ami időleges és repedezett és mulandó. És tényleg lehet ez a mi életünkre válasz, hogy legyen a mi életünk másmilyen, legyen a mi hétköznapunk másmilyen, legyen olyan, ami minden nap Isten vezetése alatt van, hogy minden kérdésünkre, minden nehézségünkre Isten vezetését, erejét kérjük el. És még egy gondolatot szeretnék megosztani, ezt, hogy végülis miért állok itt, meg nem könnyű amit beszélni. Nyár végén táboroztatunk gyerekeket Dömösen, az Iszákos Mentő Misszió házában. És ott volt egy hölgy, aki elmondta, hogy ő évekig ivott és erős alkoholista volt. És nem könnyen, de elkerült oda az Iszákos Mentő Misszió egyik alkalmára. És ott megérintette Isten igéje, és ha szintén nem is könnyen, de meg tudott szabadulni ebből. És akkor tett egy fogadalmat, azt, hogy ezt a szabadulást, ezt mindig, mindenkor mindenkinek elmondja. Azt, hogy bármikor, amikor olyan emberen segítenie kell, aki ebben a szenvedélyben van, azt megsegíti. És ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet volt számomra, hogy mindazok, akik megértették Isten szabadítását, azt bármikor, sőt mindenütt mondjuk el, mert hogyha mi ismerhetjük ezt a hírt, akkor el kell mondanunk másnak is. Ezért mondtam el én is.
Én egy kicsit a megtérésnek a nehézségeiről szeretnék beszélni. Azzal az igével kezdeném, amely így szól, hogy olvaszd ki belőlem az ezüstöt. Az ige egy olyan példát ad elénk ebben, hogy akkor válik belőlünk érték, akkor lesz ezüst valóban az ezüstből, hogyha az ércből, a kőből kiolvasztják ezt. Ehhez tűzön kell átmennie ennek az ércnek, és akkor lehet belőle ezüst, és utána lehet belőle edény. Azt szoktuk mondani, hogy minden ember egy érték. Valóban így van, értékek vagyunk, de milyen értékek? Az az ezüst, ami ott van a kőbe bezárva, és ott hever a hegy ölében, abból nem lehet semmit csinálni, az nem jó. Abban el van rejtve az érték. Valahogy így van velünk is, hogy ahhoz, hogy igazi érték és edény lehessen belőlünk, Istennek kedves edény, ahhoz át kell menni ezen a tűzön, azon a megtisztuláson, amit Isten ad. Így lehet belőlünk, tehát ezüst. És bizony az ember, amikor elfogadja Jézust és elkezd vele járni, akkor nagyon sok nehézségbe ütközik, és nagyon sok mindent le kell tenni, nagyon sok olyan dolgot kell csinálni, ami az embernek hirtelen nem tetszik, amire Jézus azt mondja, hogy ez nem fér bele az életedbe. Nekem is nagyon sok ilyen volt az életemben, ezek közül talán a fiatalabbaknak egy ismerős dolog, hogy nekem egy zenekar, az Edda nevezetű zenekar volt az én bálványom, amivel tele volt a falam nagyon szép képekkel, és talán az egyik első kis gyenge lépésem az volt, hogy letépkedtem ezeket a falamról, és nem önmagában ezzel a zenekarral volt baj, hanem az volt a baj, hogy ez szerepelt elő az életemben. Tehát így lett belőlem, azt hiszem, Istennek kedves ezüst, és ezért csak őt illeti a hála, és neki kell megköszönni, és így kívánom mindenkinek, hogy ezüsté lehessen Isten kezében.
Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.